Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetének az első 2 és a 7. fejezet 28-29. versében ezt hallgassuk most meg. Amikor Jézus meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokasság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Ez Istennek írják. Foglaljuk el a helyünket. Egy olyan sorozatos, folyamatos ige tanulmányozásba kezdünk bele, aminek a tanulmányozandó ige szakasza az az úgynevezett hegyi beszéd. Ez a hegyi beszéd a Máté szerinti evangélium 5., 6. és 7. fejezete. Lukács szerint is látunk valami hasonlót leírni, amikor nagyjából ugyanazok a gondolatok, azért egy kicsit más, mégis szólalnak meg, de az írás magyarázók hát többnyire egyhangúan azt mondják, hogy az nem a hegyi beszéd, az egy máskor, más helyszínen elhangzott beszéd, tehát az egy síkon hangzik el, nem egy hegyen, egy dombon, ahogy ez a jelen esetben a bevezetőjében felolvasott hegyi beszéd. Tulajdonképpen ez egy olyan ige szakasz, Jézusnak egy olyan mondásait tartalmazza ez az ige szakasz, amit nagyon-nagyon jól ismernek sokan, még azt is mondanám, hogy olyanok, akik nem keresztények, tehát a nem keresztény világban is ismertek Jézusnak ezek a mondásai, ismertek, de a jelentésüket nem biztos, hogy ismerik. Mert ha például ugye idézünk ebből egy-egy mondatot, szinte ilyen közmondásszerűen szokták idézni, ha elkezdjük mondani, akkor be tudják fejezni általában az emberek. Mondok példákat. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Így van. Boldogok a lelki. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Így van. Ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé. Hát valóban így van, hogy nagyon ismert mondásai ezek Jézusnak, gyakran idézett, de én azt gondolom, hogy sokszor a környezetükből kiragadva idézzük ezeket, és nem feltétlenül tudjuk, vagyunk annak tudatában, hogy miért mondta ezt Jézus. Mi volt a célja vele? Mert ahhoz, hogy helyesen tudjuk alkalmazni ezeket az igéket, ezeket a mondásait Jézusnak, ezt nagyon-nagyon fontos feltenni, ezt a kérdést. Tehát miért mondta, mi volt a célja vele? És ezt majd menet közben fogjuk megválaszolni egy-egy mondásánál a hegyi beszédnek, ahogy azt tanulmányozzuk. Egy nagyon egyszerű, de nagyon fontos használati utasítást szeretnék előre bocsátani a hegyi beszédhez. Ha mi komolyan vesszük, de hadd mondjam azt, hogy csak így érdemes, amit hallani fogunk a hegyi beszéd tanításaiból, az meg fog minket változtatni. Meg fog minket változtatni úgy, ha elindultunk a Jézus követésének az útján, akkor még komolyabban fogjuk azt venni, azt a követést. Ha nem, akkor meg elindulunk a Jézus követésében, tehát így fog minket megváltoztatni. Vagy van egy másik változás is, de ezt nem ajánlom. Amikor valaki ellenáll az Isten szavának, akár jelen esetben ugye a hegyi beszéd mondásainak, akkor az meg fogja őt keményíteni. Tehát, hogyha nincs olyan hatással rám, hogy megváltoztassa az életemet, akkor meg fogja úgy változtatni, hogy megkeményedek belül. Az Isten igéje, tehát egyáltalán Istennek minden egyes szavára jellemző ez, hogy vagy megváltoztat belülről, cselekvésre késztet, az életem megváltoztatására késztet, vagy ha hallom őt és ellenállok neki, akkor megkeményít. Nagyon-nagyon fontos ezt figyelembe venni, testvérek, ha úgy tetszik, mint használati utasítás. Ma itt a bevezető kapcsán három nagyon fontos kérdésre keressük a választ. Az első, ki mondta el ezeket a beszédeket? Jó, hát tudjuk rá azonnal a választ, hogy Jézus. Na, de ki ez a Jézus? Kettő, kiknek mondja el? Kiknek szól a hegyi beszéd? Három, kik Jézus tanítványai? És itt hadd emeljem ki, ma a legfontosabb ez az ige hirdetésben, hogy kik Jézus tanítványai. Lássuk az elsőt. Ki mondta el ezt a hegyi beszédet? Jézus Krisztus. Na de ki ez a Jézus Krisztus? Nem olyan rég, ugye napokkal ezelőtt úgy emlékeztünk, és emlékeztetett ugye ez az esemény, amit karácsonynak nevezünk, hogy Jézus Krisztus az, aki emberi testet öltött. A lehető legmélyebbre ment, ameddig el lehet jutni, hogy az embert megtalálja. Isten a lehető legtovább ment, csak azért, hogy újra visszakaphasson minket. Mert a teremtésben az övéi voltunk, az övéi lettünk, de a bűn elszakított tőle. És Jézus Krisztusnak ezért kellett testben eljönnie ebbe a világba, hogy emberi testben fizessen meg a bűnért. Jézus jövetelének ez volt a világos célja. Hogy bejött ebbe a világba, az emberi világba, emberi testet öltött, hogy emberi testben halljon meg, szenvedjen meg az ember bűnéért. Hogy kifizesse a bűn adósságát, hogy megszabadítsa az embert a bűn szolgaságából, ugye, hogy hallottuk a János 8-ban, aki a bűnt cselekszi, a bűn szolgája. Rossz hírem van, az eredetiben még keményebb kifejezés van, rabszolgája. Ezért jött Jézus erre a világra. Na igen ám, csak hogy Jézus, arra, amikor gondolunk, ne csak ennyi álljon előttünk, hogy hát egy kis csecsemő, az idilli, bár nem volt az annyira idilli ugye a karácsonyi körülmények között, hanem Jézus Krisztusról úgy is beszél a Biblia, úgy is bemutatja, ahogy a Biblia utolsó könyvében olvassuk, hogy ő egy olyan hatalmas valaki, a világ mindenség ura, hogy János, ugye az apostola úgy esik a lábai elé, mint egy holt. Nem állhat meg előtte. Jézus Krisztus a világ mindenség ura. Jézus Krisztus szavára, egy szavára előállt a teremtés, testvérek. Ez világos. Erről beszél a Szentírás. Jézus Krisztus a kezdet és a vég. A görög ABC betűivel, ugye az alfa és az omega. Jézus Krisztus a mindenség ura. Tehát nem akárki mondja ezeket a szavakat, testvérek, amiket itt olvasunk a hegyi beszédben. És nagyon-nagyon fontos a helyes megértésben, hogy Máté, aki alapvetően zsidó embereknek címzi az általa megszövegzett evangéliumot, egyfajta párhuzamot von, ugye a testi Izrael, tehát a testi választott nép, és a között a nép között, akit Jézus hív el. Vagyis azt akarja hangsúlyozni Máté, hogy ugye egy új Izrael veszi kezdetét. Egy új szövetség, ahogy mondjuk is, ugye Jézus, ahogy hátrahagyta, hogy az új szövetség kezdődik el benne és általa. És már mindjárt az evangélium elején ugye hangsúlyozza, hogy ahogy az Egyiptomból való kivonuláskor volt egy földi zsarnok, a gonosznak egyfajta megtestesítője, ugye abban az esetben a fáraó, úgy Jézus születésekor is van egy földi zsarnok, aki Heródes. Aztán arról beszél ugye Máté, hogy Jézus Krisztus és részesül abban a keresztségben, amit a bűnbánat keresztségeként hirdett, ugye keresztelő János. Ez visszautal arra, hogy ugye átmentek a zsidók is a kivonulás után a vizen, pontosabban a ketté választott tengeren. És Isten igazolta ugye Mózest a jelek és a csodák által, Jézust pedig igazolja ugye az Atya, amikor megszólal, hogy íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Miről van szó? Jézus azt mondja, ez az első mondat, ami elhangzik nyilvánosan, hogy elközelített a mennyeknek országa. Jézusban az Isten országa jött el. Mi az Isten országa? Egy egészen más valóság, mint amit mi tapasztalunk itt a Földön. És ezért lesz majd számunkra meglepő, hogy mi mindent olvasunk a hegyi beszédben, mert egy teljesen más logika érvényes az Isten országában, mint itt a földi körülmények között. Jézus Krisztus ugye tanított szavakkal, de az ő tanítását igazolták a jelek és a csodák. Amikor ugye Isten országának az eljövetelére hivatkozott, hogy eljött, itt van, vele általa, itt van az Isten országa. És a hegyi beszédre térve konkrétan azt mondhatjuk, hogy a hegyi beszéd az Isten országának az alkotmánya. Ebben hirdeti meg Jézus, hogy mi érvényes a tanítványra. Az Isten országának a polgárára nézve, ugye mit mond Isten? A második kérdésünk, hogy kiknek mondta-e Jézus? Itt a felolvasásban azt láttuk, ugye, hogy a sokasság Jézussal együtt felment arra bizonyos hegyre. De utána olvassuk, hogy oda mentek hozzá a tanítványok. Hogy kell ezt érteni, értelmezni? Volt egy tágabb köre a hallgatóságnak, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is érvényes ez, és volt egy szűkebb köre, akik egészen közel mentek Jézushoz, és azokat nevezi tanítványoknak az ige. Ez megfogalmazva annyit jelent, hogy mindenki hallhatja a Jézus tanítását, de nem mindenki hallja meg. És ez ma is így van. Van egy sokaság, ami elől nincsen elrejtve az Isten kijelentése. Testvérek, én azt gondolom, hogy ez mindenki számára világos, hogy az Isten igéje nincs elrejtve. Isten igéjét ugye így bízta ránk Jézus, és ő maga is így hirdette, hogy nincs senki elől elrejtve. Nyilvánvalóvá teszi mindenki számára, és ma is akkor tesszük helyesen, hogyha nem rejtjük vék alá. Elmondjuk, ahol szívesen fogadják, nyilván nem kell erőltetni, ezt is mondanám, sehol, ahol nem szívesen hallgatják, de ahol szívesen hallgatják, nyilvánvalóvá kell tenni, el kell mondani. A templom az nem egy zárt tér. Legyen világos, tehát ide bejöhet akárki, aki kíváncsi az Isten igére. Nem fogjuk leigazoltatni, hogy ő valóban akarja hallani, meghallani. Mindenki számára legyen ez világos. A mi evangéliumunk nem leplezett, mondja egy helyen Pál apostol. De ez nem jelenti azt ugyanakkor, hogy mindenki meg is hallja valóban az Isten igéjét. Most jelképesen mondom, előre bocsánatot kérek a karzaton ülőktől, mondjuk ez a mi esetünkben hál' Istennek nem jelent fizikai távolságot, mert elég közel vagytok. Van olyan, hogy emberek ülnek a karzaton, és nem biztos, hogy eljutnak hozzájuk azok a közlendők, amit elmond az igehirdető. Lehet, hogy csak hangfoszlányok. És azért mondom ezt a példát, mert Jézus is, amikor elmondta ezt a hegyi beszédet, nagyon úgy tűnt, hogy a sokasság, amely körülvette őt, halló távolságban volt ugyan, de nem kellő halló távolságban. Ezt azt ugye meghallott a hegyi beszédből, de nem hallott meg mindent. Mondok példát, hogy érthető legyen. Talán sokan hallottak erről a filmről, és látták is, hát főleg a fiatalabb nemzedék, bár a film nem új, hozzáteszem, Brian élete. Ez egy nagyon erős, szatirikus film, a humor eszközével nagyon-nagyon görbe tükröt tart az ember elé. És bár első látásra úgy tűnik, hogy az evangéliumot gúnyolja, nem így van, az embert gúnyolja, és az emberi magatartást, a hamis vallásosságot leplezi le. És pont a hegyi beszédről van egy nagyon érdekes jelenet ebben a filmben, ami nagyon jellemző, és engedjétek meg, hogy ezt idézzem. Amikor elhangzik a tanítás, és nyilván ez az angol nyelvben jön vissza érdekesen, mert egy szójátékról van szó, hogy boldogok a békesség teremtők, boldogok azok, akik békét teremtenek, de az angolban így van, hogy blessed are the peacemakers, tehát akik békét munkálnak, békét teremtenek. És akkor a kívülálló sokasságnak ez úgy jön át, hogy boldogok a sajtkészítők. Mert ez az angolban blessed are the cheesemakers. Tehát úgy valamit elkapnak belőle, de az nem a tanítás. Vagy egy hittanos kisfiúról hallottam, hogy ment haza boldogan a hittan óráról, és újságolta a szüleinek, hogy virágvasárnapról hallott, és hogy azt kiáltotta a tömeg, hogy uzsonna a Dávid fiának! Hát ugye az ő logikája az uzsonna, mert azt sehova nem tudta tenni, hogy hozsánna. És testvérek, ez azért fontos ezekből a példából megérteni, hogy sokszor ugye a mi logikánk szerint akarunk valamit megérteni, ezt-azt elkapunk sokasságként a Jézus kijelentéséből, de soha nem lesz ebből, hogyha csak így halljuk, igazán komolyan vétele az Isten igéjének. Tehát úgy álljon előttünk, ugye itt a felolvasott hegyi beszéd, hogy van egy sokasság, és vannak tanítványok. És a kettő között lényeges különbség van. Nem csak fizikailag, hogy közelebb vannak Jézushoz, hanem lelkileg is. És ezt nekünk nagyon-nagyon komolyan el kell dönteni, hogy mi hol vagyunk éppen. Azt is előre bocsátom a hegyi beszéd tanulmányozása kapcsán, hogy nagyon sok kérdés fog elhangzani. De tudjátok, Istennek ez a sajátja, és áldott legyen ezért az Isten, hogy a bűneset óta kérdezi az embert. Ne haragudj arra az Istenre, aki rád kérdez. Az Isten első megszólítása a bűnbe esett emberhez, az egy kérdés. Tudjuk ez a kérdés, hogy hangzik. Hol vagy? És ez nem a fizikai hol vagy, mert ezt nagyon jól tudta az Isten, hogy éppen ott a bokor alatt remeg, fél. Mert ez a bűn mellékterméke, hogy a félelem, a rettegés, bujkálás az Isten elől. Hanem azért kérdezi az Isten, hogy az ember tudjon erre válaszolni. Testvérek, nagyon szépen kérlek benneteket, önmagamat is megpróbálom ez alá a mérce alá állítani, hogy nagyon-nagyon őszinték legyünk ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában. Mert jön a harmadik nagyon fontos kérdés, ugye, hogy ki a tanítvány? Kit tekint tanítványnak Isten? Hogyan beszél a Biblia, a Szentírás a tanítványról? Mi jellemzi a tanítványt? Jézust sok esetben még a tanítványai is, ugye rabbinak, mesternek szólítják. Ez magyarra lefordítva tanító. Mit jelentett ez a tanító? Hát azt lehet mondani, hogy Jézus nagyon sok mindenben hasonlított a kora tanítójához, de nagyon sok mindenben eltért. Például, ugye amit itt felolvastunk a hegyi beszéd végén is, hogy a sokaság álmélkodott és megállapította, hogy hatalommal tanít Jézus. Ami nem volt jellemző az akkori írástudókra. Tanítottak ugyan, de nem érezték az emberek azt a hatalmat. Nem érezték azt az isteni megbizatást. Jézus abban volt lényegesen más, hogy hatalommal tanított. És ezt megérezte a kívülálló is. Ráérzett arra, hogy ez más. Ez valóban úgy néz ki, küllemében, ruhájában, semmiben sem más. Sőt, talán még talán szegényebb. a ruhájában ez a Jézus, mint a többi tanító, de hatalommal tanít. Amit mond, az isteni eredetűnek tűnik. Ezt még a farizeusok is elismerték, akik nagyon nagy ellenzéke volt ugye Jézusnak. Akik nagyon nagy ellenzékei voltak. Jézus hatalommal tanított. És most próbáljuk megérteni, mert tudunk erről, hogy Jézus korában hogyan tanított egy tanító. Egy korabeli tanítónak Jézus idejében három nagyon-nagyon fontos követelménye volt a tanítványai felé. Egy. Hallgasd, amit mondok. Hallgasd, amit mondok. Kettő. Figyeld, amit teszek. Tehát érezzük, hogy itt már többről van szó. Itt már konkrét élethelyzetekről van, cselekedetekről, döntésekről, hogy hogyan dönt egy élethelyzetben. És ezt Jézuson is látták, nem? A tanítványok. Tehát hallgatták, amit mondott, de figyelték, hogy mit tesz. És Jézus nagyon sokszor, így mondom, hogy értsük, vizuálisan tanított. Mutatott valamit nekik. És abból ugye kellett tanuljanak a tanítványok. Három, amit kért a rabbi a tanítványaitól, engedelmeskedj. Ha a tanítványom vagy, ezt minden rabbi kért a tanítványaitól, akkor engedelmeskedj. És van ezzel kapcsolatban egy történet, Jézus idejéből való, hogy két tanítvány annyira komolyan vette a rabbiát, a mesterét, hogy a nász éjszakáján elbújtak az ágy alá. Ugye, hallgatni akarták, figyelni akarták, hogy mit tesz, és engedelmeskedtek. Hát persze a rabbi, amikor megtudta, jól letolta őket, hogy mit keresnek ott, ők csak ennyit mondtak, rabbi, mi engedelmeskedünk. Mit jelent ez testvérek? Egy egész napos, egy napi 24 órás életmód követés a tanítványság. Azért is nagyon-nagyon fontos sokszor hangsúlyozni ezt, mert tanítani, tanítványnak lenni sokszor úgy értjük, ahogy ma zajlik ugye az oktatás. Most nem a problémákba akarok belemenni, csak ugye hát ez olyan néhány óráig tart naponta. Bemegyek, tanulok ezt-azt, hazajövök és élem az életemet. Így van ez ugye óvodától egyetemig. Vagy bármilyen más tanulásban részesül az ember. Nem az egész életemet fogja át a tanítványság. De abban az időben ez így volt természetes. Olyannyira, hogy a tanítvány az összebútorozott a mesterével. A legtöbb tanító az beköltöztette magához a tanítványokat. Jézus ezt ott teszi világossá, hogy az ő esetében ez nem lehetséges, és ugye együtt vándoroltak mindenhova a tanítványokkal, amikor azt mondja, arról beszél, hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét. Megértettük testvérek, hogy mit jelent a tanítványság? A Jézus és a tanítványok között is egyáltalán abban az időben ez teljesen megszokott volt, hogy mit jelent? Mert megkérdezi tőlünk Isten, hallgatod csupán Jézust, vagy tanítványa is vagy? A kettő között lényeges különbség van, testvérek. Lényeges különbség. Mit hallottunk a János 8-ból? Hogy ki az én tanítványom? Az, aki megtartja az én igémet. Az, aki megtartja az én igémet. Hogy lehet az igét megtartani? Úgy, hogy az ige az nem csak itt érvényes, mert van egy templomi környezet, mert így szokás, hanem az ige tovább megy velem. Ugye nem marad itt. Jelképesen szólva, ugye, hogyha magvet is, akkor nem marad itt a padokban, nem marad itt a szószéken, nem marad benne a Bibliában, hanem valami oda kerül a szívembe, a lelkembe abból. És az elkezd dolgozni. Tudjátok, Jézussal kapcsolatban, most visszatérek az első kérdésre, hogy ki mondta, az az érdekes, hogy ő soha egy mondatot nem írt le, nem tudunk róla, hogy ő írt volna. Ugye a nagy emberek, a híres emberek, azok általában úgy gyakoroltak hatást a környezetükre, az utókor, hogy valamit leírtak. Jézus soha nem írt le egy mondatot se. Annyit olvasunk persze egy helyen, János evangélium a 8. fejezetében, hogy a porba írt valamit. De úgy igazából ezt nem mondja el az írás, és szerintem nem is érdemes ezen agyalni, hogy mit írhatott. De a lényeg, hogy az ő szavát beírta embereknek a belsejébe, és ez olyan hatást fejtett ki a világban, testvérek, hogy ez a hatás mai napig is tart. És ez a hatás az idő végezetéig fog tartani, amit úgy nevezünk, hogy kereszténység, de szűkítve a kört, ugye Jézus tanítványai. Tehát megmarad-e bennünk az Isten igéje? Mert akkor vagyunk a tanítványai. Hadd idézzek nektek egy 19. századi, hát ő sokat írt, hál' Istennek, és fennmaradtak az írásai, filozófusként ismerjük jobbára Søren Kierkegaard, egy dán ember volt ez a Kierkegaard, de evangélikus lelkész is, nagyon szerette Istent, ez az írásaiból hál' Istennek visszajön, vagy átjön. Következőt mondja. Különbség van csodáló és követő között. A csodáló észre sem veszi, hogy csodálatának tárgya követelményt testesít meg. Nem hoz áldozatot, nem hajlandó lemondani, nem ismeri el földhöz ragadtságát. Szavakban, fogadkozásokban viszont kimeríthetetlen. Értjük a különbséget, testvérek? Nem mindegy, hogy a csodálója vagyok Jézusnak, vagy pedig a követője. Jézus nagyon-nagyon sokan csodálják. Meghatódnak az ő mondásaitól, az ő személyétől, meghatódnak a karácsony tényétől, ugye akár a legutóbbi ünnepre gondolva. De nagyon nem mindegy, hogy csodálója vagy követője vagy Jézusnak. Itt is olvassuk, ugye, hogy álmélkodtak, hogy hallották, de a kellő távolságból. És tudjátok, végig az evangéliumon ez elgondolkodtat, hogy mennyi ember hallotta Jézust. Tömegek. Tömegek hallották. És mégis olyan kevesek voltak, akik Zákeusok voltak, Márták voltak, Máriák, Lázárok, akikhez szívesen ment Jézus Betániába, mert szívesen hallgatták őt. Kevesen voltak jerikói vakok, akik az eredeti szöveg szerint krákogva, reketre ordította a hangját, csak hogy meghallja Jézus Dávidnak fia, hogy ő kiált utána. Értitek? Hogyan lehet lemérni azt, hogy mi csodálói vagyunk Jézusnak, vagy igazán követői? Kérdésekkel segítek. Mi volt az legutóbb, amiben Jézus beleszólt a te életedbe? Aminek hatására változtattál valamit az életeden. Mert Jézus mondta. És úgy hallottad, nem úgy, hogy egy lelkipásztor, vagy egy ütött-kopott Biblia, egy értelmezhető magyar fordítás szerint. Mikor volt az, testvérek? Nem tudom, ezt meg tudjuk-e mondani, hogy mikor volt az, amikor Jézus beleszólt az életünkbe. De úgy, hogy változtattunk azon. Ugye itt vagyunk az év elején, az év elejéhez általában ez kötődik, hogy hát szeretnék sok mindenen változtatni. Jézus, mikor szólt az életedben utoljára, úgyhogy te változtattál valamit? Mert ez nagyon sokat segít ennek a kérdésnek az őszinte megválaszolása, hogy te eldöntsd, hogy csodálója vagy követője vagy Jézusnak. Mert Jézusnak tanítványra, követőre van szüksége. Tudjátok, az a baj, hogy a keresztény világban is sajnos nagyon-nagyon félreértjük Jézust. Mi úgy értelmezzük őt nagyon sok esetben, hogy ő azért jött, hogy megoldja a problémáinkat. A nyugdíjkérdést, a jólét kérdését, a betegségeket, a problémákat. Ezzel nem azt akarom mondani, testvérek, hogy ezekkel a kérésekkel nem állhatunk elé. Korán sem. Tehát nehogy valaki így értse. Hogy nem imádkozhatunk a betegekért, nem imádkozhatunk azért, hogy tényleg jobban menjenek a dolgok. De Jézus alapvetően nem ezért jött. Jézus azért jött ebbe a világba, testvérek, hogy tanítványát tegyen embereket. Hogy tanítványát tegyen embereket. Először minket, akar megváltoztatni, akik halljuk őt és meghalljuk, aztán pedig rajtunk keresztül a környezetünket. Gondolom, hogy az már lerágott csont, hogy mindig szeretnénk, hogyha változna a környezetünk, nem? Szeretnénk, ha más lenne Magyarország, a magyar nép, szeretnénk, ha megváltozna Székesfehérvár, megváltozna a politika, megváltozna a szomszédom, a férjem, a feleségem, a gyermekeim, de mikor fogok én megváltozni? Mert a kereszténység ott kezdődött, testvérek. Nézzétek meg, milyen hamis elvárás volt Jézusra kivetítve, hogy Jézus, jó, rendben, ő a messiás, de akkor lássuk, hogy véget vet a római uralomnak. Nem tette meg. De megtette azt, hogy emberek változtak meg. És rajtuk keresztül megváltozott a világ. A római birodalomnak is vége lett egyszer, és pont a kereszténység volt az érdekesképpen, ami véget vetett. Úgyhogy császárok változtak meg a hirdetett ige nyomán. Szeretném így kérdezni a végén, mennyi időt szánsz te arra, hogy Jézus tanítson téged? Már nem csak arra gondolok, ez is benne van, hogy Isten tiszteleten részt veszel, de mennyi az az idő, amit arra szánsz, hogy Isten, Jézus Krisztus tanítson téged? Mert ebből is nagyon jól lemérhető, végigkövethető, hogy akkor annyit jelent neked az Isten szava. Amennyi időt szánsz rá. Ez nagyon-nagyon fontos. És hadd kérdezzem meg, ismételjem meg ezeket a kérdéseket, hogy tanítványa vagyok-e Jézusnak, úgy, hogy hallgatom őt, figyelem őt, ugye mit tett, és engedelmeskedek-e neki. Nagyon-nagyon fontos. És hogy mikor volt utoljára, amikor beleszólt az életedbe, engedted-e, hogy beleszóljon, és változtattál-e valamin, amiben beleszólt az életedbe. Hívlak benneteket, testvérek, arra, hogy engedjétek, hogy Jézusnak a szavai, a tettei hassanak rátok. Hassanak mindannyiunkra, szívünkre, életünkre, felfogásunkra, szokásainkra, és változtassanak meg. Mert csak ott van tanítványság. Ha nem ez van, testvérek, akkor mi sokasság vagyunk, akik ezt-azt elkapunk. Még az is lehet, hogy rövid távon kisebb-nagyobb áldások lesznek, de nem vagyunk Jézus tanítványai. Szeretném azt nektek újra elmondani, új év első napján elmondtam ezt a gondolatot, hogy próbáljátok úgy oda tenni az életeteket Isten elé, ebben az új évben, mint egy üres lapot. Én tudom, hogy pont az ellenkezője szokott lenni, hogy mi elmondjuk Istennek a bevásárló listát, vagy a kívánságlistát, hogy így kellene, meg úgy kellene, de most ezt felejtsük el. Tegyük oda az életünket, mint egy üres lap. És engedjük meg neki, hogy ő írja tele ezt a lapot, testvérek. Próbáljuk ezt ki. Engedjük, hogy hasson ránk. Engedjük, hogy változtasson meg. Amen. A 445.